Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Egy külső helyszínről jelentkezünk, mégpedig a Magyar Nemzeti Galéria Tihanyi 140 című kiállításáról. A vendégem pedig Gergely Mariana kiállítás kurátora, és a beszélgetésünk témája természetesen a kiállítás és Tihanyi Lajos festészete, amit éppen az imént említettem Mariannak, hogy így egyben elképesztően lenyűgöző, meg nagyon sok érdekes tendencia bontakozik ki, amit talán, hogyha úgy egy-egy darabot látunk, akkor nem ennyire nyilvánvaló. Üdvözöllek, Marian!
Én is üdvözöllek, és a kedves hallgatókat is! Valóban nagyon érdekes és lenyűgöző, tulajdonképpen nagyon tanulságos és fajsúlyos így végignézni Tihanyi Lajosnak az életpályáját, mert az az igazság, hogy egy-egy műveit ismerjük, mert állandó kiállításon is szerepel egy-egy jó alkotása, főként a portré, vagy egy avantgárd csoportos kiállítás bemutatás, akkor sem tudunk úgy kiállítást rendezni, hogy az ő műveiből ne válogassunk, akár Magyarországon, vagy külföldön. De az, hogy az életpályájának a teljes vonulatát ilyen jelentős számú művel együttesen bemutassuk, erre tulajdonképpen utoljára talán 1973-ban került sor, amikor a Párizsból hazakerült hagyatéknak egy emlékkiállítással tisztelegtek, és 2012-ben pedig volt egy gyűjteményes kiállítás a Kogárt házban, de úgy érzem, hogy egy múzeumi kiállítás, ami egy tudományos feldolgozással is párosul, valamint ez a kiállító tér, ami a Nemzeti Galériában rendszeresen életműveknek ad helyszínt, ez nagyon alkalmas arra, hogy megjelenítsen egy kibontakozó életpályát a különböző életszakaszokkal, különböző stílusegységekkel, és ezen így végig menni, ez lehetőséget ad arra, hogy egy ilyen jelentős művésznek a pályáját megismerjük.
És egy kicsit madártávlatból nézzük, ami tényleg teljesen új gondolatokat szül bennem is, aki azért én is a témával sokat foglalkoztam, és valahogy különösen például a párizsi időszakból származó képek megleptek, tehát azokkal relatív keveset találkozunk. Ugye általában Tihanyi Lajos nevével a nagy közönség az aukciókon találkozik, mert hogy ez a nyolcak korszak, amikor itt Magyarországon festett, vagy az azt követő pár év, az egyik legkurensebb műtárgypiaci terület. De például ezeket a párizsi műveket eléggé hanyagolja a műkereskedelem, talán nem is nagyon forognak ezek a képek a műkereskedelemben.
Hát valóban nem nagyon vannak, mert ugye ezek is a Tihanyi hagyatékból kerültek a Nemzeti Galéria festészeti gyűjteményébe, és teljes egészében átfogják azokat a párizsi éveket, amik a halála előtt, tehát az utolsó 8-10 évben készültek. Tehát műkereskedelemből nagyon nem kerültek. Esetleg azok a művek, amelyeket még életében elajándékozott vagy eladott, és más tulajdonba került, és utána talán visszakerültek Magyarországra. Ezek az absztrakt képek előfordulnak, előkerülnek, de ilyen nagy számban, mint ahogy a mi gyűjteményünkben szerepel, és hogy így most összességében bemutatjuk, így nem nagyon volt rá példa.
Most, hogy így végigvetted a teljes Tihanyi életművet kurátorként, melyik időszakot tartod a legjelentősebbnek alkotói szempontból az életműben, vagy mondjuk melyik a kedvenced? Nem biztos, hogy a kettő ugyanaz.
Hát erre nehéz válaszolni, mert az az igazság, hogy Tihanyi egy olyan őstehetség volt, hiszen tudjuk, hogy akadémiai képzésben nem részesült, és mindent a saját invenciójából és a külső hatások beépítéséből dolgozott föl, hogy minden korszakban olyan jelentős és karakteres műveket alkotott, amik ahhoz a környezethez, ahhoz a stílus irányzathoz, ahhoz a gondolkodásmódhoz kapcsolódott, ahol éppen élte az életét és alkotott. Tehát amikor a nagybányai művésztelepen a neosokhoz csatlakozott, és tőlük leste el ezt a franciás festésmódot még egészen a pályája elején, akkor is már az első műveinél is olyan meglepő érettséggel és biztos komponáló készséggel, színhasználattal alkotta meg a munkáit, hogy meglepő. Tehát ugyanúgy később is, amikor ezeket a portréit megfestette, és a teoretikusokat, művészettörténészeket teljesen elcsodálkoztak rajta, és rendkívüli módon elismerték ezeket a portrékat. Ezzel is olyan egyéni látásmódot tükrözött, ami szintén a pályájának a csúcs teljesítményeit jelenti, de ugyanez mondható el a Berlinben készült figuratív, expresszív, nagyon erőteljes munkáiról, és az absztrakt képeiben is nagyon egyénit, és nagyon karaktereset és kiérlelt munkákat alkotott, tehát nem tudnék kiemelni egy-egy korszakát, vagy egy-egy konkrét művét, amire azt mondom, hogy ez az igazi Tihanyi, amivel őt jellemezni tudnám, hanem inkább azt mondhatom, hogy olyan erős koncentrációval és a saját tehetségének a teljes erőbedobásával dolgozott mindig, vannak persze kevésbé sikerült művei is, de olyan erőteljesen beletette a saját egyéniségét és gondolkodásmódját mindabba, amit egyébként a külvilágból szívott föl és dolgozott föl, hogy az életműve ilyen szempontból nagyon egyenletes.
Egy picit talán végig is mehetünk ezen az életművön, szerintem van rá időnk itt bőven. Nagyon érdekes az a tény, hogy Siket Néma lett egészen fiatalon, tínédzser korában, és ennek ellenére tudott kommunikálni, sőt más nyelveken is megtanult valahogy beszélni, és elképesztő mennyiségű barátnője volt, mindenféle náció volt, szóval valószínűleg egy sziporkázó személyiség lehetett, és hát azért így a visszaemlékezésekből is ezt lehet tudni, hogy ő tényleg ott a társaság központja volt, annak ellenére, hogy ezzel a handicappel kezdte az életét. Azért egy jó családból származó fiú volt, édesapja volt a tulajdonosa a Balaton kávézónak. Hogyan indult ez az egész művészkarrier ilyen hátrányból?
Igen, hát valószínűleg neki rendkívül nagy akaratereje volt, tehát, és nagy szellemi kapacitása is, meg kell, hogy mondjam, mert ahhoz, hogy valaki tényleg szájról megtanuljon olvasni, és idegen nyelveket is megtanuljon, és kommunikáljon, és levetkőzze azokat a frusztrációkat, amik ezzel járnak, sőt, kompenzálta azzal a kedvességgel, és exhibicionizmussal, és humorral, hihetetlen humorral, és
a szeme is nevetett.
Igen, a szeme is nevetett, tehát az egész lénye tulajdonképpen egy nagyon vitális személyiségről tanúskodik. Tehát egy nagyon jó képességű valaki volt, és szerencse, hogy végül is rátalált erre a művészi pályára, mert itt elsősorban valóban a kifejezés, a vizualitás, a kreativitás, a tehetség az, ami dominált, és a kommunikáció ehhez képest, a verbális kommunikáció ehhez képest végül is nem nyomott annyit alatba, illetve a kettő együtt nagyon jól kiegészítette egymást, és ez a művész társaság, ahova ő bekerült, ezek az intellektuel barátok és művészek viszont nagyon tolerálták és segítették, sőt, tulajdonképpen egy kuriózumnak számított az ő jelensége, az ő személyisége, és nagyon befogadták, és ez számára szerintem egy nagy elánt jelentett, hogy nem érezte magát hátrányban a többiekkel szemben.
Mégsem volt tulajdonképpen egy-két apró iskolai kezdeményt kivéve, nem igazán volt akademikus háttere.
Nem, egyáltalán nem volt akademikus háttere, hát nyilván ez is a kommunikációs problémáknak köszönhető, de mindig megtalálta azokat a csoportosulásokat, amiket maga számára a legjobban tudott kamatoztatni, tehát olyan jó érzékkel talált rá arra, hogy a nagybányaiaknál is a neósok köré csoportosult, és a korábbi Ferenci féle plener festészettel nem foglalkozott, hanem fejest ugrott ebbe a franciás festésmódba, amiben az ő kézügyessége és a fantáziája, kreativitása abszolút a legjobbat tudta kihozni. És ugyanúgy Berlinben is, és Párizsban is megérezte, tudta, érzékelte azokat a vezető irányzatokat, kifejezési formákat, amik aktuálisan megfeleltek a kornak. Tehát ő egyébként elméletileg sok mindent olvasott, mert idegen nyelven is tudott olvasni, meg figyelemmel kísérte a művészeti újságokat is, tehát ilyen értelemben egy tudatos művész is volt, de az érzékeivel nagyon erősen megérezte, magáévá tudta tenni azokat az aktuális, időszerű és kifejező művészi formákat, amik akár Berlinben, vagy később Párizsban a legjellemzőbbek voltak.
Ugye abban az időben ez a nyolcak időszak az a 10-es évek első pár évéig tart, de utána jön 19, a tanácsköztársaság, és akkor annak bukása után két irányba mennek a festők, van, aki marad, van, aki megy, ő ment, és ezzel végül is nem kellett azt az utat bejárnia, amit nagyon sok mondjuk nyolcakos festőtársa megtett, vagy egyéb festők, hogy egy picit elszürkültek, mert hogy ez volt a politika elvárása. Rögtön Bécsbe ment, 19-ben, 20-ban?
Igen, hát járta azt az utat, amit általában az emigráns művészek, hogy először Bécs volt az első állomás, de nem sok időt töltött ott. Hamarosan fölismerte, hogy Bécs igazából nem az ő terepe, már rendezett egy kiállítást az itthon készült műveiből, de tovább lépési lehetőséget nem látott, és úgy érezte, hogy nagyobb közegre van szüksége, hogy érvényesülhessen, és hát akkor mindenki elsősorban Berlinbe igyekezett, úgyhogy ő is az első állomását Berlinben határozta meg, és ott már voltak kortársai, tehát Zobel, Kenstó, Perény, tehát ezek a volt nyolcak baráti társaságból többen már Berlinben voltak, úgyhogy volt kihez csatlakoznia.
Sőt, a teoretikusok közül is, például itt a jóképű Bölöni György, mert mögöttünk a képen el is csodálkoztam, hogy micsoda egy jóvágású férfi lehetett.
Hát lehet, hogy életben nem volt annyira jóvágású, mert láttam róla egy pár fényképet, de ezen a képen valóban egy ilyen átszellemült, nagyon pozitív és szimpatikus férfiként jelenítette meg őt Tihanyi. Tehát valóban ő is, Bölöni egyébként végigkísérte Tihanyi pályáját és életét, tehát mindig is egy nagy pártfogónak tekintette saját magát, és úgy is érezte, hogy neki segítenie kell a Tihanyit, és nagyon jó barátok voltak. Úgyhogy Berlinben is egy ideig együtt laktak, és Bécsben is, és amikor megnősült, akkor is a Bölöni Itóka is, tehát mind a ketten nagyon szerették. Tihanyi többször vendégül is látták, egy állandó levelezés volt köztük, és ők mentek át először Párizsba Berlinből, tehát tulajdonképpen ez is egy indítatás jelentett Tihanyinak, hogy áttelepüljön aztán ő is Berlinből Párizsba.
De érdekes, itt most pont itt ülünk a kiállításban egy padon, ahol egyrészt látszanak ezek a portrék, amik részben Berlinben, talán meg még korábban is készültek, ez Magyarországon, és aztán itt látom már a Berlin képeket, hogy mennyire erősen érződik rajtuk az absztrakt expresszionizmus jegyei, ami ugye Németországból indult ki, és aztán majd a párizsi képeim, meg majd az akkori időszak francia művészete, szóval izgalmasan szívta magába a helyi jegyeket.
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy sok kritikával élt egyébként, mert nagyon kritikusan szemlélte mindig azt a helyszínt, ahol éppen volt, és annak a művészeti életét, tehát például Berlinben ő nagyon kritikusan szemlélte a Der Sturm kiállító helyet, és Herwart Waldennel szemben is feltartásai volt.
Pedig látszik a képein.
Igen, holott nagyon sok magyar művész sikeresen kiállította a Der Sturmnál, és ezzel együtt, tehát éppen ezt akarom mondani, hogy voltak fenntartásai, és kritikával élt sok esetben, de mégis az a berlini expresszív kifejezési forma, ami egy nagyon erőteljes, részben kubista, részben futurista jegyeket is magában hordozott, és az erőteljes színhasználat, és az a konstruktív forma alakítás, ami ugye az orosz művészetnek a berobbanását Berlinbe is jelentette, tehát ennek mintegy szintézise az ő festészetében is tükröződött, tehát nagyon jól megkülönböztethetők például például a Berlinben készült portréi a korábbi, még Magyarországon készült portréitól.
Berlin után pedig Párizs volt a következő lépés, csapatostul mentek a művészek, ahogy említetted, mire ő Berlinbe érkezett, addigra már ott volt Zóbel, Berény, és ugyanígy mentek tovább Párizs irányába, aztán meg még Amerika felé is volt kikacsintás. Miért döntöttek úgy, hogy Párizsba mennek?
Hát elsősorban gazdasági oka volt ennek. Berlinben nagyon nagy gazdasági válság tört ki a 20-as évek közepén, tehát nem lehetett megélni. Egyrészt iszonyatos művész dömping volt, tehát nagyon nehezen lehetett ott bárkinek magára felhívni a figyelmet, annyi olyan nagy volt az a nemzetközi művészgárda, akik mind Berlinben próbáltak egzisztálni és megélni. Másrészt pedig hát óriási infláció volt, és tulajdonképpen elvesztette az értékét a pénz, tehát elég reménytelennek tűnt, hogy ott bármibe bele is lehet kezdeni, és őt elsősorban az vonzott a Párizsban, hát ugye korábban járt már Párizsban, ugyanúgy, ahogy a többi neós is, csak így látogatóba egy-egy időszakra, de hogy a barátai is mind tovább álltak Párizsba, tehát őneki nagyon nagy szüksége volt mindig a baráti társaságra, a magyarokra, ő közöttük érezte magát igazán otthonosan és biztonságban, tehát amikor a barátok, ugye Brassai is, akivel Berlinbe ismerkedett meg, és ő is aztán Párizsba áttelepült, tehát ezek a megbízható, kedves barátoknak a közelsége az neki mindig nagyon fontos volt, és úgy gondolta, hogy Párizs az egy új helyszín, lehetőséget ad arra, hogy valami újba kezdjen, és hogy nagyobb sikereket érjen el.
Ezt nyugodtan ki is jelenthetjük, hogy ő nagyon erősen kereste a sikert. Aztán nem mindig feltétlenül sikerült úgy azt elérni, amit ő szeretett volna. Persze így az utókor ezt már hál' Istennek felülírja, és tényleg oda került, ahova szerintem ő szeretett volna. De utóbb még Amerikába is ment pontosan ezzel a szándékkal, hogy jó, de hát ott aztán még nagyobb tolongás volt a fiatal művészek körében.
Igen, hát érdekes, hogy volt Tihanyiban egy nagy becsvágy, egy önbizalom is, tehát ő, és ez általában nagy művészekre jellemző, hogy tudatában vannak annak, hogy ők értéket képviselnek, és hogy a legmagasabb szinten teljesítenek, tehát ezt magától is érzi egy művész, egy igazi jó művész, és hogy mindig is úgy érezte, hogy nem az értékének megfelelően fogadják, tehát ő nyilván elvárta volna, hogy bárhova megmutatja a munkáit, ott egy pozitív fogadtatás legyen. Tehát mindig is azért kereste az újabb és újabb helyszíneket, mert csalódás érte az előző helyszíneken, és arra gondolt, hogyha új embereket ismer meg, új galeristákhoz csapódik oda, akkor nagyobb lehetősége nyílik. És ez sajnos se Berlinbe, se Párizsba nem következett be. És akkor volt egy olyan vonulat, hogy azt gondolta, hogy na, akkor New Yorkba majd ő nagy sikereket fog elérni, pedig figyelmeztették rá, hogy egy ismeretlen magyar művésznek nincs esélye New Yorkban, de ez az illúzió, ez továbbra is megmaradt benne, és el is hajózott, és megint kivitte a teljes művét New Yorkba, tehát állandóan szállítgatta a munkáit egyik helyről a másikra. És igaz, hogy a Brooklyni Múzeumban egy csoportos kiállításon sikerrel szerepelt, ahol sajnos az egyik fontos műve a Kosztolányi Dezsőről készült portré elveszett, de ott se tudott igazán átütő szakmai sikert aratni, úgyhogy úgy döntött 1930-ban, hogy visszatér Párizsba.
A halála után a barátai kezelték a hagyatékát, és 1970-ben került a Magyar Nemzeti Galériához a Párizsban őrzött gyűjtemény. Mennyi kép lappang? Itt néhány esetben láthatjuk, hogy lappangó képeket is bemutattok a kiállításban. Mennyi kép lappanghat még a világban, és hol? Tihanyitól.
Hát konkrét számokat nem tudok mondani, mert a hagyatékban ugye ő archívfotókat őrzött a megfestett képekről, és ezekből néhányat válogattunk a kiállításra, a legjelentősebbeket, amiket sajnálattal konstatálunk, hogy nincsenek meg, abban reménykedve, hogy esetleg egyszer majd előkerülnek. de nem biztos, hogy az összes eladott művéről csináltatott fényképet, tehát erre konkrét számot nem lehet mondani, de azért van egy jó pár, és van egy pár olyan jelentős, például a Brassairól készült portréja, vagy az említett Kosztolányi Dezső portré, van egy macskát tartó sapkás fiú, ami egy nagyon, így a fekete-fehér fotó alapján egy nagyon fontos mű lehet, de van több tájképe is, már egy ilyen geometrizáló tájképei a fák. Tehát van egy-két olyan, vagy például a Ponsard Michelnek van egy változata, egy 1910-es változata, ami szintén csak archívfotóról ismert. Tehát van egy pár olyan mű, ami lappang és nagyon nagy szenzáció lenne, vagy például a Lázár Gittáról, vagy Bölöni Györgynéről készült portrék, amik ha felbukkannának, azért az egy nagy szenzáció lenne.
Reméljük, hát ha kiállítás lökést ad ennek. Sajnos a műsoridőnk végére értünk, de ismételjük meg, Marian, hogy meddig látogatható a Magyar Nemzeti Galériában a Tihanyi 140 című kiállítás.
Sajnos nem olyan hosszú ideig látogatható, mert az őszi kiállításaink mindig rövidebbek, mint a tavasziak. Tehát ez a kiállítás február 15-éig, tehát még 2 hónapig látogatható, úgyhogy akit érdekel, az feltétlenül ne halassza az utolsó pillanatra, hanem jöjjön és nézze meg.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Marian. Gergely Mariannal beszélgettem, aki a Tihanyi 140 című kiállítás kurátora, amely a Magyar Nemzeti Galériában látható, ahogy az imént elhangzott. Köszönöm, Marian.
Nagyon szívesen örülök a beszélgetésnek.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerepán Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.